Kívánok, Megyeri Jonatán vagyok, 8 ötöt már az óra, vár benneteket a Tóra. Gyertek tanulni, kedves barátaim, kedd este van, november 1-e. A héber naptár szerinti Hesván hónap 8. napja kezdődött el. Különleges nap ez a mai, mert Izraelben választások vannak, ami annyira azért nem különleges, mert szinte évente vannak választások, úgyhogy arról azért nincsen szó, hogy ez nagyon ritka dolog lenne. Sajnos mindig úgy alakul a helyzet, hogy egyik kormány se tudja kitölteni a 4 éves mandátumát. Szeretettel köszöntöm Zsoltot, jó estét kívánok Marián Zsolti barátomnak, szeretettel köszöntöm Szilviát, Gergelyt, Attilát, jó estét kívánok, remélem a kép és a hang is elfogadható minőségű, kérlek jelezzétek chatben, hogyha nem. Ezen most változtatni nem tudok, de holnap már fogok tudni. Nálam nagyon szép a kép, a hang is elvileg rendben van, de még egyszer lehet, hogy esetleg tapasztaltok valami hibát. Most utoljára próbálkozom meg ezzel az applikációval, remélem, hogy rendben lesz. Hogyha nem, akkor kénytelen leszek visszatérni az eredeti verzióra, de ez most eléggé tetszik nekem, úgyhogy nem szívesen tenném ezt, de hát mindent a minőségért. Szeretettel köszöntöm Leventét, jó estét kívánok Krisztinának, Évának, Robertnek, Jánosnak, Gézának, itt van a kemény mag, gyülekezik a sok ismerős név és társad, és néhány ismerős arc is, szép estét kívánok mindenkinek, remélem jól vagytok, chatbe írjátok be, légy szíves, hogyha esetleg a képpel vagy a hanggal valamiféle hibát tapasztaltok. Remélem, hogy nem recseg, nem szaggat, azt írja mindenki, úgyhogy rendben van a kép és a hang is, szuper. Na, remélem, hogy a kép tényleg jó, most elvileg tűélesnek kéne lenni, ha nem tűéles, akkor baj van. Na, nem tudom, hogy elvileg tűélesnek kéne lenni, egy egészen szuper 5K-s kamera veszi ezt a mai beszélgetést, úgyhogy remélem, hogy minden rendben van. Na, nézzük, először kezdjük egy kérdéssel, aztán fogjuk folytatni a Tánya tanulást, a haszidizmus filozófiai alapművét a 19. fejezettel, illetve gyorsan átismételjük a tegnap tanultakat is. Egy érdekes kérdés, pontosabban egy olyan kérdés érkezett, ami úgy érzem, hogy lehet, hogy esetleg félreértette, kedves tanulótársam, amit mondtam. A következőt írja egy kedves tanulótársunk. Az előadásban azt hangzott el, hogy a zsidóknál nem olyan szigorú a bálványimádás, mint más vallásoknál. Ez biztos nem hangzott el így ebben a formában. Ön arra utalt, hogy a szobrok képeknél, ha nem ember nagyságúak a tárgyak, akkor nem tartoznak a bálványimádás körébe. Na ez már viszont igaz. Szerintem más dolgok is bálványimádás alá esnek, úgyis mint a pénz, munka, akár férj vagy feleség, minden, amit Isten elé helyezzünk, bálványimádást jelent, válaszát várva tisztelettel. Na akkor tisztázzuk először is. Jó, tehát én nem ezt mondtam, hogy a bálványimádás nem esik a judaizmusban, a zsidóságban, nagyon szigorú megítélés alá esik. A képek és faragott tárgyak, az nem per se a bálványimádás tilalom, ez egy külön tilalom, ne készítsél magadnak képet és semmilyen faragott tárgyat arról, ami a földön vagy ami az égben, ugye a 10 parancsolatban is elhangzik ez a micva. Én csak azt mondtam, hogy ennek a parancsolatnak, mármint az, hogy mi számít pogányszerű falagott képnek, vagy pogányszerű faragott ábrá, vagy ábrázolásnak, ezzel kapcsolatban a határok, hogy mondjam, meg kell, hogy határozva legyenek. És való igaz, azt mondtam, és ezt fenntartom a szálláspontomat, hogy a judaizmusban, hogy mondjam, az ábrázolás nem olyan szigorú, mint az iszlámban, például az emberábrázolás csak egész alakos képekre vonatkozik, vagy egész alakos szobrokra, élethű szobrokra, stb. Máskülönben nem volna szabad rajzolnunk, vagy nem volna szabad fényképet se készítenünk, hát belegondoltok, fénykép készítés. Sőt, hát amikor a fénykép, mint találmány megjelent, tudom én 150 évvel ezelőtt, kicsit több, akkor az korabeli rabbik foglalkoztak ezzel, hogy egyáltalán zsidóknak lehet-e fényképezkedniük, lehet-e képet készíteni, mert azért az elég élethű. Ráadásul akkor még 150-160 évvel ezelőtt még közel sem volt olyan élethű, nem volt például ilyen fantasztikus 5K-s kamera, szóval nem volt olyan élethű, mint ma. Ma már nagyon élethűek ezek a képrögzítő eszközök, kamerák és egyebek, de ez egy vita volt, és az általános vélemény a többségi vélemény az volt, hogy szabad fényképeket csinálni, ez nem esik bele, a ne készíts magadnak faragott képet, vagy fessél faragott képet, minden, ami a földön van, vagy az égen tilalmába, nem esik bele az ilyesmi. hogy a bálványimádást azért azt egy picit definiáljuk, mert ebben viszont a tanulótársunknak igaza van, hogy a bálványimádás az nem feltétlenül abban az értelemben értendő, ahogy hogy egy faragott szobor, vagy ha valami hasonló előtt leborul az ember. Ugye ebben teljesen igaza van a kedves tanulótársunknak. A pénz is lehet egy bálvány. Sőt, a 21. században, mert a 20. század végén, 21. században a szerelem is egy olyan, a szerelem is bálványozva van. Azzal nem értek egyet, hogy a férj vagy a feleség bálványozva van, azt nem tudom pontosan mit jelent, de az, hogy a szerelem mint olyan bálványozva van, ez való igaz, hogy nem helyes, és nem helyes a judaizmus szerint sem. Tény és való, hogy nem, az emberek nem imádkoznak a pénzhez, és nem borulnak le a pénz előtt, de az is igaz, hogy azt gondolják, hogy a boldogságuk, vagy a személyes szabadságuk az a pénznek, a pénz feltétele, vagy a pénz által lesz elérhető, vagy pénz által jön meg. De ugyanez igaz a szerelemre is, hogy ami messze túlértékelt, vagy ha úgy tetszik, bálványozott érték a 20. század végén, 21. században. Bálványozott érték. És ez semmiképpen nem helyes. Ez semmiképpen nem helyes. Ugye sem a pénz bálványozása, sem a szerelem bálványozása, semmi más. Most is vannak új bálványaink, ugye az utóbbi csak akár egy évtizedet lesz, vegyük. Mondjuk a környezetvédelem, ami nagyon fontos, félreértés ne essék, nem állítom azt, hogy nem fontos, de amikor bálványozva van, amikor minden érték fölé helyeződik, amikor az emberek elé helyeződik, ugye a judaizmus tanítás szerint az ember, a másik ember, az embertársunk a legfontosabb érték a világon. Nem lehelyezhetünk az emberek, ugye amikor a környezetvédelem érdekében valaki gyilkol például, vagy a pénz miatt valaki gyilkol, az egyértelmű bálványimádás. Ugye? Most is vannak ilyen új bálványok, most a környezetvédelem, vagy az egészséges életmód, ugye? Amelyek új bálványok, amelyeket bálványként tisztelünk. A fitness, vagy az, hogy az ember hogyan néz ki, ez, hogy hogyan öltözködik, milyen cipője van. Ugye ezek mind való igaz, hogy ezek korunk bálványai, és ezek üldözendők. Amikor a Tórában, a Bibliában a bálványimádásról olvasunk, akkor egyébként meg kell érteni, hogy amikor a bálványimádásról olvasunk, akkor úgy tűnhet, mint hogy Isten nagyon szigorú a bálványimádással szemben. Ugye? Nagyon erélyesen fogalmaz a Tóra, nagyon erélyesen fogalmaz Isten, amikor bálványimádásról van szó, a Mózes 5 könyvében, tehát a Tórában, és egyébként a proféták könyveiben is, az egész Bibliában. Ugye felmerül a kérdés, hogy miért olyan fontos Istennek, vagy ha úgy tetszik, miért annyira nem szereti, mi ebben az annyira utálatos Istennek, mi annyira utálatos Istennek a bálványimádásban. Ugye ez egy jogos kérdés. Azt nem vitatom, tehát, hogy fontos, azt kérdezem meg, hogy de miért olyan fontos, hogy miért számít Istennek az, hogy valaki bálványozza mondjuk a pénzt. Akkor ez az igazság az, azt kell tudni, hogy a bálványimádás, hogy Isten nem irigy a pénzre, és nem irigy a faragott képre, vagy a festményre, ami az emberek az ókorban leborult. Isten nem irigy. Úgy tetszik, nem pitiáner, hogy egy ilyen nagyon ízléstelen kifejezést használják. Nem erről van szó, nem egyszerűen arról van szó, hogy a bálványimádáshoz értékek kapcsolódnak, méghozzá negatív értékek. A bálványimádáshoz, a bálványimádás a szinonimája az immoralitásnak, az erkölcstelenségnek, a bálványimádás szinonimája az egoizmusnak, a narcizmusnak, amikor az ember a saját egóját, vagy saját magát helyezi előtérbe túlságosan. Erről van szó. Ez tulajdonképpen a mi Istennek utálatos. A mi Isten számára nem kedves az, hogy az ember, amikor az ember csak saját magával törődik, ahelyett, hogy másokkal is törődne. Ez tulajdonképpen a dolog lényege. Ugye meséltem azt, hogy korábbi beszélgetéseinkben volt arról szó, ezt szeretem volna mondani, hogy a bálványimádás mindenféle immoralitáshoz, erkölcstelenségnek a szinonimája. És ez az, ami utálatos Isten számára. Ezért olvasunk arról, hogy a bálványokkal szemben Isten milyen haragot és gyűlöletet fogalmaz meg ugye a Tórában és a Bibliában. Ez tulajdonképpen a dolog lényege. Oké, most pedig nyergeljünk át a Tánya 19. fejezetére. Itt felhívom a figyelmet, kedves tanultársaim, hogy az első 18 fejezet meg már fent van a tanya.blog.hu külön erre a célra készített blogoldalon, és az első 18 fejezet kommentárokkal, eredeti héber szöveg, illetve magyar fordítással és kommentárokkal és forrás megjelöléssel megtalálható a tanya.blog.hu-n. Tegnap arról beszéltünk, a 18. fejezet végén arról beszéltünk, hogy az Isten félelem, az Istenhez való kapcsolódás, az a chokhmá, tehát az intellektuális attribútumok, az értelmi attribútumok legelső szintjéhez kapcsolódik. Ugyanis az intellektuális attribútumok első szintje a chokhmá, azaz a tudás, az ugye a tudás, felfogás és bölcsesség, ez a három attribútumnak, ez a legelső, ez egy villanásszerű élmény, amikor még az ember nem processzálja, még nem dolgozza föl azt az adott információt, ezért tehát az Isten hit, az Istennel való kapcsolat még egy ilyen állapotban van. Mivel hogy Isten felfoghatatlan, mivel hogy Isten tökéletesen megérthetetlen, teljes mértékben megérthetetlen, ezért nem kapcsolódhat magas az intellektusunk következő szintjéhez, ami már a megértés, pláne nem a bölcsesség szintjéhez, mert az feltételezni, hogy meg tudjuk érteni, képesek vagyunk felfogni, megérteni Isten, de nem tudjuk éppen felfogni, vagy megérteni Isten, hogy a proféta fogalmaz, ki lomachshavot techem machshavotai, ve lo drachechem drachai, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, a ti útjaitok nem az én útjaim, mondja Isten. Az ember nem tudja, képtelen felfogni Isten. Lomachshavat fiszabéklál, ahogy a tánya fogalmaz, és a proféta fogalmaz, lomachshavat fiszabéklál, az emberi felfogó képesség képtelen felfogni Istent egyáltalán nem képes felfogni Istent, a legkisebb mértékben sem. Amikor úgy érezzük, hogy értünk valamit az örökké valóságból, akkor azért azt tudni kell, hogy ezt nem az örökké valóságot értjük, hanem az örökké valóságnak a manifestációját ezen a világon. A következő hasonlatot szoktam erre mondani, csak mert ezek elég absztrakt dolgok, úgyhogy egy hasonlat mindenképpen helyén való. Ugye amikor azt mondjuk, hogy van a nap, és van a napnak a sugara. Ugye amikor a nap sugarát, amikor a nap sugara megérinti a bőrünket, akkor kimegyünk a fényre, a nap sugara megérinti a bőrünket. A nap az, ami megérintett bennünket? Nem a nap érintett bennünket. A nap az egy égitest sok-sok tízezer kilométerre távol tőlünk. Tehát nem a nap érintett bennünket, nem a nappal, mint égitesttel kerültünk kapcsolatba, hanem a nappal, mint égitesttel kerültünk kapcsolatba a sugaraink keresztül. Mi a sugarakkal, napsugarakkal kerültünk kapcsolatba. A sugár, a napsugár az a napnak egy kivetített, az a napnak egy közvetítője. Nem maga a nap, mint égitest. Ugyanígy, amikor azt gondoljuk, hogy Istenből értünk valamit, amikor azt gondoljuk, hogy tudunk valamit Istenről, akkor nem Istenről tudunk valamit, hanem Isten manifestációjáról ezen a világon. Ugye? A napsugarakról tudunk, nem pedig a napról. A napsugarakhoz van közünk, nem pedig a naphoz. Ez volt erről beszéltünk tenni. A 19. fejezet a következőbe kezdődik. Az előző fejezetben a Tanya minden ember lelkében mélyen jelenlévő rejtett Isten szeretet kezdett beszélni. Ugye arról beszéltünk, hogy mindenkiben van mélyen rejtett Isten szeretet, amely valójában nagyon közel áll hozzánk, amely miatt valójában nagyon közel állónak érezzük magunkhoz az isteni parancsolatot, mert azt Isten szeretetből is, hogy Isten szeretetből és félelemből teljesítsük. Arról is szó volt, hogy ez a szeretet az isteni lélek chokhmá, azaz tudás attribútumából ered, ahol Isten fénye lakozik, és ez a szeretet az, ami minden embert arra késztet, hogy inkább a halált választa sem, mint megtagadja az Istenbe vetett hitét. Nem tudjuk, hogy miért, de a lelkünk, úgy érezzük, hogy kognitív, felfogással nem tudjuk azt, hogy miért ragaszkodunk olyan nagyon Istenhez, és azért nem tudjuk, mert valójában ez nem egy kognitív attribútum, hogy ragaszkodunk Istenhez, hanem a felfogó képességnél még egy nem ért el a felfogó képességünket az a szint, ahol kapcsolódunk Istenhez, ahogy ezt az előbb kifejtettem. Elmagyaráztuk továbbá azt is, hogy az isteni lélek, és így a benne rejlő Isten szeretet, az emberben rejlő isteni lélek, és az ember lelkében rejlő Isten szeretet, minden ember öröksége még az ősatyáinktól, Ábrahámtól, Izsáktól és Jákobtól, akik kiérdemelték, hogy ezt örökül hagyják utódaikra. Az előző fejezetben tehát megmagyaráztuk ezt a rejtett szeretetre vonatkozó négy kérdésből kettőre választ kaptunk. Az egyik, hogy milyennek a szeretetnek a gyökere, a másik, hogy hogyan jutottunk hozzá, ugye? Erről beszéltünk a 18. fejezetben. Két kérdés azonban még megválaszolásra vár. Milyennek, mi az Isten szeretetnek a természete, azaz mire törekszik az Isten szeretetünk, a bennünk élő, bennünk lakozó Isten szeretet, és hogyan illeszkedik mindebbe az Isten félelem? Eddig tulajdonképpen inkább szeretetről beszéltünk, mint félelemről, és azt is beszéltük, hogy az Isten félelem és az Isten szeretet az ugyanannak az érmének a két oldala. Sőt, azt odáig merészkedtem, hogy azt mondtam, hogy az Isten félelem tulajdonképpen az Isten szeretetnek egy továbbfejlesztett változata, egy tovább lépés a szeretet fölött, egy magasztosabb érzés bizonyos tekintetben. Ugye eddig nem ezt mondtuk, eddig azt mondtuk, hogy az Isten fél, hogy az ember attól fél, amit nem ismer, ezért tehát az Isten félelem az előbb jön, mint az Isten szeretet, csak azt tudom szeretni, amit ismerek, ezért először jön az Isten félelem, aztán az Isten szeretet. Most pedig azt mondom, ennek az ellenkezőjét állítom, azt mondom, hogy az Isten félelem a szeretetnek egy továbbfejlesztett változata, amikor is az ember, ha belegondol abba, hogy Isten számára ő milyen fontos, ha belegondolok abba, hogy én mennyire fontos vagyok Istennek, ha én belegondolok abba, hogy az téren és időn felülálló, örökkévaló Isten számára az, hogy én mit cselekszem, mit gondolok és mit beszélek, ez rendkívül fontossággal bír, ez engem meg kell, hogy ijesszen, ez engem félelemre kell, hogy sarkaljon. Arra a félelemre, hogy vajon képes vagyok-e én viszonozni Istennek azt a szeretetet, amit kapok tőle. Ez volna az Isten félelem egy másik értelmezése. Az emberben elrejtett szeretet természetének további megvilágításához szükséges tisztázni a következő vers jelentését. Azt írja ugyanis a Biblia, Példabeszédek könyve 20. fejezet, azt írja, Ner Hashem Nishmat Adam, Isten gyertyája az ember lelke. Ugye ezt a kifejezést mondja Salamon a Példabeszédek könyvében, hogy az ember lelke Isten gyertyája. 20. fejezet, 27. vers. Az ember lelke Isten gyertyája. Most, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az ember lelke szemléltetésképpen olyan, mint a gyertya lángja, amelynek termete az, hogy mindig felfelé pislál. Ugye a láng az mindig fölfelé megy, mert a tűzlángja eredendően arra tekszik, hogy elváljon az őt tartó kanóctól, és egyesüljön a fenti forrásával, a tűz egyetemes elemével, ahogyan ezt az Etzheim című könyvben kifejtjük. Ugye arról van szó, hogy van négy elem, a tűz, vagy a föld, a víz, a levegő és a tűz. És a természeténél fogva ez a négy alapelem, ugye erről már korábban is volt szó, föld, víz, tűz, levegő, tűz, ez a négy, ebben a sorrendben, ennek a négy elemnek, ennek a négy alapelemnek a tulajdonsága az, hogy a könnyebb körbeveszi a nehezebbet. A nehezebb van lejjebb, és a könnyebb az, amelyik arra rárakódik, és ha úgy tetszik, körbeveszi. A legnehezebb az a föld, az a legnehezebb elem, ha úgy tetszik, a legsűrűbb, a legnehezebb elem, ezért az van a legalul. A víz az a föld felett van, pontosabban a víz egy része a föld felett van, és ez csak Isten irgalmából lehet úgy, hogy vannak vizek a föld alatt is, és nem csak a föld felett. A víznek eredendően, a föld, minden víznek az eredendően a föld felett kellene lennie. A dolog természetéből fakadóan, mivel hogy könnyebb, mint a föld, mármint most nem feltétlenül sűrűségre gondolok, hanem tehát nem fizikai sűrűségre gondolok, hanem úgy tetszik spirituálisan, Ennek a négy alapelemnek a legnehezebbje, a legalsó szintje a Föld, a következő a víz. Most, eredendően a víznek a Föld fölött kéne elhelyezkednie, és teljesen eltakarnia a Földet. Azonban Isten a nagy jóságában, amikor a világot teremtette, úgy rendelkezett, hogy a vizek egy része szoruljon vissza, és adjon helyet a szárazföldnek, hogy az ember létezni tudjon. Ezért tehát a víz nem mindig van a Föld felett, de alapjáraton, ha úgy tetszik, a dolog természetéből, vagy eredendéből fakadóan a víznek a Föld felett kéne lennie. Most a Föld felett van a, vagy a, ez, tehát van a Föld, van a víz, aztán utána következik a levegő, ami egy könnyebb, megint a víznél egy könnyebb elem, és aztán található a tűz, ami a legkönnyebb elem mind a négy elem közül. A tűz a legmagasabb elem, ez az egész légkört körbeveszi, a tűz lángjának állandó felfelé törekvése, tehát azt a vágyat jelképezi, hogy egyesüljön a forrásával. Minden elem igyekszik egyesülni a forrásával, a tűz is, a tűz, a láng felfelé való törekvése ezt mutatja. Annak dacára teszi ezt a tűz, annak dacára felfelé törekszik, és tulajdonképpen bizonyos tekintetben az általában úgy fogalmaz, most a Tánya úgy fogalmaz egy kicsit egy ilyen allegorikus költői képben, úgy fogalmaz, hogy valójában a tűz el akarna válni a kanóctól, tehát olyannyira fel akarna szállni, hogy elváljon a kanóctól, de felhívja a figyelmet a Tánya arra, hogy ha a tűz elválna a kanóctól, az se lenne jó neki, hanem, mert akkor kialudna, és egyáltalán nem sugározna fényt semmit lent, sem pedig fönt a forrásban sem. Tehát ha csatlakozni, ha vissza tudna jutni az a forrásához, a mindent körülvevő tűzhöz, ugye azt mondtam, hogy a négy elem közül a tűz, ami mindent körbevesz, ha a gyertya lángja csatlakozni tudna a mindent körbevevő tűzhöz, akkor sem tudna világítani, mert elveszne a fénye a mindent körbevevő nagy tűzben. Ennek dacára a gyertya lelke felfelé törekszik. Annak dacára, hogy tudja, hogyha egyesülne az a forrásával, akkor a lángja nem érvényesülne. Kialudna, hanem nem érvényesülne. Elnyomná a lángját a mindent körbevevő tűz nagysága. Ugyanez vonatkozik a lélekre. A lélek eredendően felfelé törekszik Isten irányába. Eredendően a lélek elválna a kanóctól. Eredendően a lélek elválna az evilág, ettől a világtól, a földtől, és törekedne vissza Istenhez. De akkor se járna jól, mert csak úgy, mint a gyertya, ha elválna a kanóctól, megszűnne égni, ugyanúgy a lélek megszűnne létezni, ha elvágna, ha pontosabban megszűnne világítani, hogyha elválna a földtől. Ha pedig egyesülne Istennel, ahonnan ered egyébként, a lélek eredendője Isten, hiszen azt mondtuk, hogy a lélek Istennek egy darabja, akkor szintén nem tudna ragyogni, mert Isten ragyogása magába, vagy elnyomná, teljesen elnyomná a lélek ragyogását. Tehát a lélek úgy van megkomponálva, a lelket úgy teremtette Isten, hogy ezen a földön érvényesül, ezen a földön kell, hogy ragyogjon, de természetéből fakadóan mindig vágyik fölfelé, mindig Isten felé vágyik. Erről beszél a próféta, erről beszél Salamon király példabeszédek könyvében, amikor azt mondja, hogy az ember lelke Isten gyertyája. Az ember lélek olyan, mint egy gyertya, Isten gyertyája, csak úgy, mint a tűz fölfelé törekszik, úgy az ember lelke is fölfelé törekszik, de nem egyesül Istennel, mert hogyha egyesülne, akkor úgy, ahogy a tűz, ha egyesülne az a fenti tüzekkel, a mindent körülvevő tűzzel, akkor nem megszűn, akkor a ragyogását elnyomná a mindent körülvevő tűz ragyogása, ugyanúgy, ha a lélek egyesülne Istennel tökéletesen, úgy akkor a lélek ragyogását nyomná el Isten mindent körülvevő ragyogása. Erről szerettem volna ma beszélni veletek, kedves barátaim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Próbáljuk megérteni az emberi lélek komponensét, próbáljuk megérteni, hogy honnan ered az emberi lélek, és hogy milyen kapcsolata van eredendően az emberi léleknek Istennel. Azt hiszem, hogy elég jól haladunk ebben a lélek buvár folyamatban. Holnap este 8 órakor tovább folytatjuk ezt a beszélgetést. Ha bárkinek kérdése van, kérem erre a Facebook oldalra küldje el közvetlen üzenetben, a YouTube oldalt is ajánlom figyelmébe mindenkinek. Minden eddig videón fönt van a YouTube oldalamon. Kérlek, csatlakozzatok, kövessétek a csatornát is. Ezeket az élő beszélgetéseket is lehet követni YouTube-on, ha valakinek az kényelmesebb, mint a Facebook. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Holnap este 8-kor várlak benneteket sok-sok szeretettel.